Hanna szülei. Élt abban az időben egy nem katolikus vallású, idős ember, akinek a nevét ritkán írták ki az újságokba, másképp, ha csak nem ezzel a jelzővel, a fehér hiéna. Lehetett vagy 80 éves, gyönyörű alak, biblikus jelenség. Erős, mint a cser, sőt még erősebb, mert a gaja, a törzse nem idomult az erdő más egyéb fáihoz, sem szomszédjaihoz, sem testvéreihez. Mintha magában állna, mintha külön törvényei lennének, külön neki. Rendkívül gonosz ember volt, de a szíve lágy és tele meleg, sőt tüzes érzéssel. A gyermekeit úgy szerette, mint egy vadállat, aki állattársát megöli, hogy elvigye a fiókáinak. No, lehet, hogy a gyilkosság ennek magának is élvezett. Ez embernek volt egy unokája, Hanna nevű. Eme nagyapa Robin Sándort, mint Bergen segédjét, magához rendelte, hogy megadhassa neki a szükséges információkat egy némileg büntető ügyben, amelyet részint ő indított, részint ő ellene indítottak. Reggeli 7 órára kellett ott lennie. Az öreg hiéna már templom után volt, és az írószobájában szilvóriumot füstökölt. A szilvóriumot a kasszából vette elő, és némi habozás után megkínálta Sándort is, de örvendetes tudomásul vette, hogy nem él pálinkával. Nem is való fiatalembernek? A fiatalembernek a víz való, mondta mély meggyőződéssel. A víz a víz. Én 10 icce vizet ittam meg ifjúkoromban egy nyári nap alatt, amikor például Nyírbaktáról Gyöngyösig egy szuszra gyalogoltam. Miért? Vetette közbe Sándor udvariasan. Rongyért. Jegyezte meg az öreg röviden. Nevetett hozzá. 80 éves kora dacára még a fogaival nevetett. És némi célzatossággal nézett körül a szobában, melyet a cselédség ezüst szobának nevezett. Ezüst edényekkel, óriási karos gyertyatartókkal, egyházi és étkező szerekkel volt teli a szoba. Az üvegszekrényekben részben kihalt, részint tönkrement mágnás családok szervizei, ezüstevő eszköz egy vendéglőre való. Akkor megettem egyszerre egy sült libát, most már csak felett tudok megenni. Az öreg igen elbusulta magát, fejét lehajtotta, és úgy csandított a fiatalember felé, aki behozta magával az ezüstkecskét, és gyengéden simogatta a fejét. Miért hord ilyen drága botot? Elveszítheti, ellophatják, vagy nem is a magáé? Kérdi az öreg alázatosan. Mi közöd neked a más dolgához? Hallatszott föl erre a válasz egy óriási bőrkarszék felől. Arra fordultak, és nem is vették észre, hogy valaki ül benne. Egy fiatal leány, aki beletemetkezve a székbe, és az ablak felé fordulva, korán reggel Rabellét olvasta. Most letette a liliomos kötésű kis francia könyvet, elhagyta rejtek helyét, előttermet. Sándor bámulattal, sőt megütközéssel nézett rá, a bemutatkozást is elfeledte. Hanna mégis kezet nyújtott neki, pár pillanatig mustrálták egymást. A leány a vörös zsidó leányok ama fajtájából való, akik között temérdek a furcsa, csúnya, szeplős és keselyszemű, halvány és formátlanul gyönge, mint a pincében nőtt virág. De ezek közül egy-egy aztán kiválik, és 100 leány izgató nőiessége és vonzó, meg lázító szépsége van meg ez egyben. A haja ennek aztán komolyan vörös, aranyban játszó, pirosba hajló, és a 10 leánynak sincs annyi fürtje, mint ennek az egynek. A szeme pedig igazán szem, egymástól távol fekvő, és mintha valami titkos, ismeretlen törvényű nemesítés által a kettősére nagyították volna meg, olyan, mint ama királyleányoké, akik az egyiptomi szfinxek mellé vannak temetve. Az amur törzsbeli hölgyeket értem, akiknek sírszobrait ellobdossák a tudós, a zsivány angolok. Hanna így kivált, sőt még jobban, mint amennyire azt az én tompa színeim révén látja az olvasó. Oly fehér volt, mint a tubarózsa, egy kissé rózsaszín és egy keveset zöldes, és a szépségében sok volt e bódító, nőies virág természetéből. Sándor meg is szédült tőle egy pillanatra, és csak akkor ocsúdott föl, amikor látta, hogy a leány gúnyos, sőt megvető kíváncsisággal nézi végig. Ez az a fiatalember, szólt az öreg, és közvetlen közelből rámutatott, szokatlanul nagy ujjával. Beszélj vele egy kicsit franciául. Hangna engedelmeskedett. Est-ce que vous êtes jeune homme, nef et honnête dont nous avons besoin? Ön az a naív és becsületes fiatalember, aki nekünk kell. Lehet, hogy az vagyok, kisasszony, felelte Sándor magyarul. És nem fognak bennünket bezárni? Folytatta Hanna franciául. Ó, kisasszony, amíg én élek, nem. És nem szokott ön soha hazudni? Mert én gyűlölöm a hazugságot. Önnek soha. Különben én nem bánom, tessék, akkor nem fog pénzt kapni. Egyáltalán nem fog pénzt kapni nagyapótól, le fogja önt főzni. Az agastyán oly gyönyörűséggel hallgatta őket, hogy az arca szinte beletorzult. Nevetett és könnyezett egyszerre. Szép kiejtése van, mi? Kérdé kacagva. Ó, igen, felelte Robin Sándor, és igen különösen érezte magát. Majd érezvén, hogy keveset mondott, hozzátette. Sohasem hallottam még ilyen szép francia kiejtést. Látta ön Sarah Bernard? Kérdezte Hanna hirtelen és szeles érdeklődéssel. Igen, hazudta Sándor. Én nem. Nagyapám nem akar elvinni. Azt mondja, hogy a francia színésznők mind erkölcstelenek. Úgy mondta ki ezt a szót, hogy erkölcstelenek, mint a többit, mint hogy kimondta volna ezt, eső, felhő, fehér, fekete. Vagy igen búsan megjegyzi. Semmi részem nincs szellemi élvezetben. Nagyapó köhögve, elvörösödve vágott közbe. Megint élvezni. Mindig csak az élvezet. Ez a mai fiatalság, és a lányok is nem akarnak egyebet, mint élvezni. Az öreg haragra gyúlt. Már most menj, szólt az unokájához. Menj és sétálj egy kicsit. Itt Pesten, ha az ember sétál, mindent lát, és nem kerül pénzbe. Hanna hízelegni kezdett a fehér hiénának, beleakadt a szakállába, fésülte az ujjaival, az ölébe ült. Nagyon szeretlek. Jobban, mint az apádat? Jobban. Jobban, mint a jövendőbeli uradat? Nem. Azt szeretem jobban, ha lesz, de nem tudom, hogy lesz-e és milyen. Fogok neked hozni egy rendkívül derék fiatalembert. Csak sok pénze legyen, szólt a lány komolyan. Az öreg szívéből fölnevetett. Szegényt nem akarsz? Fúj! Ölelkeztek és csókolóztak, alig vettek tudomást arról, hogy egy idegen fiatalember is van a szobában. Te vagy a legjobb és legokosabb ember a világon, jegyezte meg Hanna, és ravaszul kacsintott az öreg szemébe. Valamit ki akarsz tőlem csalni? Szólt az öreg benső megelégedéssel. Majd Robin Sándor felé fordulva mondta. Ilyen ez a lány, hízelgő és csaló, de őt nem lehet megcsalni, és ezért szeretem. Az anyja más volt, szelíd, engedelmes, nem okos. Ez az én nevelésem. 100 000 forintot fog kapni, ha férjhez megy. Hannus, mit? Mennyit? 110 000 forintot. Mindnyájan nevettek. Sándor, bár mindig egy csodálkozás volt, belejött ebbe a közvetlen társalgásba, és eszébe se jutott sürgetni az információt. És nem nézte többé oly félelemmel vegyes megvetéssel az uzsorást sem. Annyi bizonyos, hogy igen eredeti ember, gondolta magában. Azonban mégis elpirult, amikor az öreg azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy keresen unokája számára szép, gazdag és előkelő, egészséges fiatalembert, de nem kereskedőt. Nagyszerű ajándékot kap. Mit? Kérde a leány szeresen. Egy szép jogi könyvet, felelte a nagyapa. Jó, mondta Sándor kisé elfogodva. A férjnek valót elhozom. De milyen legyen? Külsőre olyan lehet, mint maga, szólt a leány értesen franciául. Aztán mégiscsak sor került az információra. A baj ezúttal nem volt kicsiny. A fehér pénzférfiú ezúttal egy félbolond lengyel herceggel és egy szegény kis gentri jogászocskával való uzsoráskodáson kaphatott rajta. A nagy ügyvédek, akik már egy-másszor kihúzták a börtönből, de akiket végül mindig rászedett, nem akarták vállalni a védelmét. Így került Bergenhez, aki azonban nem bízott magában, tudta, hogy ha a vén szívtelent valaki megmenti, az csak egy rokonszenves, szegény jogászocska, abból a fajtából, amelyet az öreg nagy erőszeretettel fosztogatott. Valaki ezek közül, aki az ártalmat és a bűnt dicsőíteni tudja. Az áldozatok e szép típusából egy, aki kijelenti, hogy ő hálás az uzsorás iránt. A megbízás rendben volt, és amikor Sándort kikísérték, az ajtóban Hanna csöndesen mondta neki franciául: ha nem zárnak be bennünket, ha maga is úgy akarja, a maga felesége leszek.